Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. A vonalban itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
És amiről beszélgetünk a következő percekben, illetve hát majd 10 óra után is a híreket követően, az az, hogy indul a hazai gyors jelentési szezon. Ugye az első negyedévnek az adatai lesznek, illetve vannak terítéken. Mindenek előtt, mielőtt a konkrét cégekbe belemennénk, hogy alakul a BUX? Milyen mutatókat produkál?
Hát ugye, hogyha a négy nagy céget nézzük, amely nagyjából a 90%-át adja, valamivel több is talán, mint a 90%-át adja a BUX teljesítményének, az alapján vizsgáljuk a BUX-ot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugye itt már ez lesz a második negyed év, hogy csökken az összprofit. Ugye a tavaly harmadik negyed évben 500 milliárd forint fölött alakult ennek a négy cégnek az összesített nettó eredménye, ami a negyedik negyed évben csökkent, hát ott ugye általában nyilván az OTP-nek meg a bónusz, illetve szezonális hatások is szerepet játszanak. Na most ehhez képest is most tovább csökken nagyjából éves szinten nagyjából egy 20%-kal, negyedéves szinten egy 10%-kal az összprofit, ami miatt akár azt is mondhatnánk, hogy jaj, itt az ideje aggódni, ugye, hiszen a BUX az ilyen történelmi csúcsok közelében van, miközben az eredmények ugye romlanak. De a helyzet az az, hogy, és majd, hogyha belemegyünk az egyes cégekbe, akkor látni fogjuk, hogy itt azért ilyen, úgymond azt lehet mondani, hogy ilyen egyedi események, egyedi dolgoknak köszönhető az, hogy visszaesés van ebben a profitban, és nem arról van szó, hogy most totálisan elromlott a cégeknek az eredménytermelő képessége, hanem egyszerűen így állnak a csillagok, ezért most össze, hogy gyakorlatilag a főbb profit termelő cégeknél, és ezt hozzá kell tennem, hogy így az OTP, a MOL és a Richter a harmadik felzárkózó, és a negyedik helyen van a Magyar Telekom, nála nincs ilyen szempontból probléma, vannak visszaesések, de ezek mind olyan dolgok, amikről majd ugye a későbbiekben részletesen fogunk beszélni, és látható lesz, hogy igazából nem attól kell félnünk, hogy itt a világ vége, elromlottak ezek a cégek, és akkor most már szaladjon ki merre át, hanem ugye ez egy mondjuk azt, hogy átmeneti megingás.
Akkor menjünk bele egy kicsit a konkrétumokba, és akkor nyilván majd rávilágítunk erre az átmeneti megingásra. Ugye kezdjük a MOL-lal, akik május 8-án pénteken teszik majd közzé a gyors jelentéssel kapcsolatos adataikat. Itt, hogyha jól olvastam, akkor 3 milliárd dollár feletti profitot vár az elemzői konszenzus.
Hát ugye még elemzői konszenzust én nem láttam, ugye szerintem te az éves...
Az évest néztem, éves, igen.
Igazából a guidance-et mondtad. Most itt az első negyed év kapcsán, ugye a mi várakozásunk, az már mint az első várakozása az az, hogy jelentősen csökkenhet a nettó eredmény, és az operatív eredmény is, tehát ugye az operatív eredmény az mintegy 30%-kal eshet vissza, míg a netto profit ennél egy kicsit nagyobb mértékben, és ebben több tényező játszik szerepet. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyik finomítói egységben tavaly ősszel tűz ütött ki, aminek a javítása folyik, tehát addig is a Dunai finomítóban ilyen 50-60%-os kihasználtsággal tud működni. Egyszerűen azért, mert ugye ezt meg kell javítani, és ez bizony az év második felében majd valamikor az ősz folyamán valósulhat meg. Tehát addig eleve a finomítói üzletágban ugye ez egy kiesést okoz. Aztán ugye ott van, hogy január 27-től április közepéig nem érkezett kőolaj a barátság kőolajvezetéken, ráadásul így egy ásokkal is be lett vezetve Magyarországon és amúgy más régiós országokban is, aminek voltak negatív hatásai. Tehát, hogy ha mindezeket összevetjük, akkor látjuk, hogy hát igen, ennek egy része az el fog múlni, meg fog változni. Ugye van, ami már meg is változott, hiszen a barátság kőolajvezetéken érkezik kőolaj, az ugye nyilván az a legolcsóbb szállítás és beszerzési forrás, ugye a tengeri kőolaj eleve egy kicsit drágább, azt még be is kell keverni, hogy megfelelő legyen a finomító számára, ráadásul ugye Horvátországban a Janafon keresztül drágább a kőolajnak a felszállítása a dunai finomítóba, illetve a Szlovnakba is, úgyhogy ugye már ott van egy pozitív változás itt a második negyed évben, és hát nyilván azért hosszú távon, hogy mi lesz a hormozi szorosnak a sorsa, mi lesz az ársapkáknak a sorsa, az egy nehéz kérdés, és hogy annak milyen terhe lesz az olajcégekre, és ezen keresztül a MOL-ra. Ez egy nagy kérdés. Ugye a legutóbbi megbeszéléseken maga a MOL és a megválasztott miniszterelnök is arról beszélt, hogy ez elvileg nem fogja érinteni a MOL-t. Hát majd meglátjuk, ugye jó lenne látni a részleteket, hogy ez hogyan fog alakulni. De minden esetre elfogadjuk el egyelőre, amit mondanak, és ha ezeket figyelembe veszük, akkor azért azt láthatjuk, hogy mostani gyengébb eredményt követően azért az elkövetkező negyed években valószínűleg jobb eredményeket fogunk látni.
Korábban felröppentek olyan hírek is, hogy esetleg elképzelhetőek változások a menedzsmentben vagy a menedzsment élén a MOL-nál. Ezzel kapcsolatosan vannak friss információk?
Hát, hogy őszintén egyébként nem nagyon láttam, ugye annyi volt, hogy még a választások előtt ugye a Tiszapárt, talán Radnai Márk, a Tiszapárt alelnök mondott olyasmit, hogy azt tervezik, hogy leváltják a MOL menedzsmentet, változást hoznak. Aztán azóta én nem láttam ezzel kapcsolatban újabb híreket, ugye Magyar Péter találkozott Hernádi elnök úrral, ugye bizonyos részleteket megosztottak a beszélgetésükből, és abban úgy tudom, hogy a menedzsment, felső menedzsment is ott volt ezen a megbeszélésen. További részleteket egyelőre nem tudunk, ugye erre tudunk támaszkodni, hogy van egy ilyen terv, hogy a MOL-ban, hát először is ugye vissza akarják szerezni azokat a részvényeket, amelyek kikerültek az alapítványokhoz. Ugye ez igazándiból összességében mint egy 25%-os tulajdonrészt jelent. Az már különben lehetőséget nyújtana a kormány számára, hogy beleszóljon a cég életében, és akár meg változásokat kezdeményezzen a menedzsmentben, a cég vezetésében. Ugye ez is egy nehéz kérdés, hogy ez hogyan fog megtörténni. Egyelőre én úgy látom, hogy ugye például ezeknek az alapítványoknak a megszüntetése tud oda vezetni, hogy az alapítókra visszaszállnak a befizetett javak, és ilyen esetben ugye akkor a kormányra, az államra visszaszállnak azok a részvények, amik ugye a Corvinus alapítványnál vannak, és lehetne folytatni a sort, összesen mondom ez 25%. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni. Tehát előbb egy ilyen lépést is azért meg kell csinálni. Jelen pillanatban a jelenlegi tulajdonosi szerkezet tekintve, ugye maga az állam, a kormány nem fog tudni beleavatkozni. Tehát előbb egy ilyen jogi változásokat kell létrehozni.
Arról is érkeztek hírek, ugye főleg tegnap, de nyilván előtte is, hogy jól haladnak a tárgyalások a szerbiai NIS olajcégben az orosz részesedés megvásárlásával kapcsolatban. Ez egy jó üzletnek tűnik a jövőre nézve a MOL részéről?
Hát nyugtával dicsérjük a napot, ugye a részleteket még csak felszínesen karcolgatjuk, tehát azokat még nem tudjuk, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ugye itt május közepére lehet várni, legalábbis a szerb miniszterelnök szerint valamiféle egyességet. Ugye itt azért ne felejtjük el, hogy az oroszok adják el a tulajdonrészt, és hát kérdéses, hogy például a magyar választások fényében továbbra is a MOL-t szeretnék-e tulajdonosnak. Hozzáteszem, hogy nagyon más nem jöhet amúgy szóba. Úgyhogy ez egy nagy kérdés. Amúgy összességében a jelenlegi tudásunk alapján azt gondoljuk, hogy ennek van egy pozitív értéke, lehet egy pozitív értéke a MOL-ra, de nyilván a részletek, az ördög a részletekben rejtezik, ahogy szoktuk mondani. Úgyhogy, és nyilván az, amit még a februári tárgyalások során tudomásunkra jutott információk alapján, ami pozitívumot láttunk, az amúgy meg nagyjából beépült a részvényárba, ez itt meg néhány száz forint, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy ennél nagyobb plusz értéket fog elképviselni a végső megállapodás, ha egyáltalán ténylegesen megszületik, tehát hogyha ténylegesen az lesz, hogy a MOL lesz a fő tulajdonosa a MIS-nek.
Közben a horvát miniszterelnök a múlt héten nyilatkozott egy olyat egy nemzetközi konferencián, hogy igazából, tehát arra utalt, hogy felül kívánja vizsgálni a MOL, illetve INA közötti megállapodást, mert hogy ezt a Monentkori Horvátország privatizációjának az egyik legrosszabb ügyletének nevezte. Van erre esély, hogy ott valami történik, akár abba az irányba, hogy valahogy a horvát fél ezt megpróbálja megváltoztatni ezt a megállapodást, vagy pedig abba az irányba, hogy akár nyugvó pontra juthatnak az ellentétek?
Hát ugye ez az ellentét már régóta fönnáll, és az, hogy ők fel akarják vizsgálni a privatizációs szerződést, tehát ez a évek óta téma. Tehát, hogy nem is tudom, talán 10-15 év, nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon hosszú ideje. Tehát nem egy-két éve téma ez, hanem nagyon régóta. Amúgy különben nem is tudom, valaki, most nem emlékszem pontosan ki volt, nyilatkozott arról, és szerintem ebben egyet lehet érteni, hogy annak idején nem történik meg ez a privatizáció, és a MOL nem szerez részesedést az INA-ba, akkor nagy valószínűséggel az INA csődbe ment volna belátható időn belül, mert a politika szint szállt a Horvátországban. Nehéz az ilyen, mi lett volna, ha dolgokkal amúgy foglalkozni, de én akkoriban elemeztem az INA-t is, a MOL-t is, és többi egyéb függelékeket itt a régióban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben elég jelentős igazság van. Mondok olyan példákat, hogy ugye fontos fejlesztéseket kellett végrehajtani. Például ilyen volt, hogy a naftát nem lehetett ugye szállítani tovább vonaton, meg országúton, és hasonló dolgokra upgrade-elni kellett a finomítókat, ugye, ami azóta meg is történt a MOL részéről. Tehát egy csomó olyan dolgot kellett csinálni az INA-val kapcsolatban, ami ugye egy szakmai befektető nélkül nagy valószínűséggel nem, vagy csak kisebb valószínűséggel következett volna be. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, és szerintem az is nehéz kérdés, hogy most akkor sikerül-e ezzel kapcsolatban megállapodni. Azt azért látni kell, hogy az új kormány az úgy tűnik, hogy kevésbé konfrontatív, mint a távozó kormány, vagy a távozó politikai erő. Ez esetleg reményt nyújthat arra, mert nyilván van egy pozitív, ahogy mondjam, európai feléfordulás, és ilyen szempontból talán komolyabb erőt tud képviselni, vagy komolyabban bele tudnak menni olyan tárgyalásokba, amik azt eredményezhetik, hogy valamiféle megállapodás szülessen. Én azért nem tartanám szerencsésnek azt, hogyha a horvát állam visszavenné a MOL tulajdonrészt, és szerintem ez, ennek azért a valószínűsége nagyon pici, tehát, hogy de nyilván kell valami egyességet találni, ami most nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan micsoda. Különben még egy gondolat, aztán visszaadom a szót, ugye az egy nagyon fontos dolog volt, hogy igazándiból a horvátok talán ott pattant el a húr, amikor a MOL a piacon keresztül kezdte el növelni a tulajdon részét annak idején. Ez nem tetszett összességében a horvát kormánynak, tehát, és akkor ugye föl is ment ilyen majdnem 50%-ra, 49,5% talán a tulajdon része, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy ott külön egyesség nélkül növelte a tulajdon részét, tehát, hogyha ezzel a plusz tulajdon résszel kapcsolatban valamilyen megállapodás születne a felek között, talán ez lehetne valamiféle megoldás, de csak találgatok, tehát nem tudom pontosan, hogy mi van a horvát kormány fejében, mit szeretnének a horvátok.
És akkor egy gyors kérdés a végére, hogy ugye azt is látjuk, hogy a cég nagyon aktív külföldön, ugye Azerbajdzsán, Kazaksztán, Pakisztán, Kurdisztán, ahol kitermelést folytat, illetve kutatási tevékenységet, dolgozik az Északi-tengeren, és Líbiában is nyert kutatási jogot. Ez akkor azt jelenti, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy minél diverzifikáltabb legyen a portfólió, tehát hogy minél kevésbé függjön geopolitikailag egyes térségektől?
Hát igen, tehát pontosan, ugye is hát voltak itt hogy mondjam, hibás döntések is, ugye az Északi-tengeren volt egy olajmező, amit megvásároltak, aztán néhány évvel később el is adtak, de ez még ugye, amikor az olaj, a kitermelési portfólió expanziója viszonylag az gyerekcipőben járt, vagy hogy mondjam, tehát hogy kezdetekben voltak, akkor volt, azóta viszont ugye azért elég jó akvizíciókat hajtott végre, és sok esetben még olyan helyen is, ugye például Pakisztánban hatalmas gázmezőkön a MOL az operátor. Igaz, hogy a részesedése a kitermelésből nagyon pici, de ugye azt mutatja, hogy a szakmaisága egyre kevésbé megkérdőjelezhető a nemzetközi szintén, és ez azt gondolom, hogy pozitív. Annak idején mondták azt a MOL vezetők, hogy és ez nem ma volt, hanem nagyjából 15 éve, amikor ugye először tudták azt mondani, hogy most már beveszik őket, be tudnak ülni a szivarszobába tárgyalni a különböző olajeszközök megvásárlásáról vagy eladásáról, tehát hogy a nagyfiúk bevették őket a szalomba, ahol ugye ennek a tárgyalások folynak.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Miró Józsefet hallották, az Erste vezető elemzőjét. Hírek és utána visszatérünk a többi papírral. Köszönöm szépen!
Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.